A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk kezdetén a 345. számú dicséretünk minden versét énekeljük el. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nem aranyon és ezüstön, hanem a te fiad drága vérén váltottál meg bennünket. Köszönjük, hogy most, amikor idejövünk eléd, és végig gondoljuk a kereszthez vezető utat, tudhatjuk, mi a történet vége, tudhatjuk, hogy a megváltás teljessé lett, a te feltámadásod megtörtént, és mi újra hozzád tartozunk hitáltal, mint a te gyermekeid. Köszönjük, Urunk, hogy egyszerre látjuk a rémületet, a félelmet, a gyászt, a sötétséget, és mindennek ellenpárját, hiszen te megszolgáltad számunkra az életet, a fényt, az örömöt. Urunk, most, amikor jövünk eléd, szeretnénk meghallani a te szavadat, szeretnénk újra átélni veled együtt, ami ott nagypénteken történt, hogy ebből tudjunk táplálkozni lelkileg. Köszönjük, Urunk, hogy a te lelked itt van velünk, és segít, hogy ez a lelki táplálkozás megtörténhessen. Kérünk, Urunk, hogy add meg ma délelőtt is a veled való találkozást. Amen. Istenünk igéjét Máté evangéliumából olvassuk, a 27. fejezet 11. versétől a 26. versig bezárólag. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte: te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan ezt kiáltották: keresztre vele. Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Amen. Minden húsvét előtt gondolatban végigjárjuk Jézus szenvedéseinek az útját. Azért tesszük mindezt, mert az önként vállalt áldozat, az mindig szeretetből fakad, és nekünk semmire nincs akkora szükségünk, mint hogy Jézus szeretetét jól megismerjük és a szívünkbe fogadjuk. Ezen a héten már sok állomását láttuk Jézus szenvedésének. Hétfőn elmentünk a Gecsemáné kertjébe, és láttuk egyrészt Jézus rettegését, hiszen pontosan tudta, hogy az Isten ítéletével kell majd szembenéznie. De láttuk az ő bánatát is tanítványai miatt, akik ahelyett, hogy vele imádkoztak volna és támogatták volna, egész egyszerűen elaludtak. Kedden Júdással találkoztunk, aki a templom őrséget, a templom katonáit vezette ki a Gecsemáné kertjébe. Jézus szomorúsága itt is nyilvánvalóvá vált, egyrészt az ő tanítványa miatt, aki a pénzt többre értékelte, mint őt, a templom őrség agressziója miatt, tanítványainak menekülése miatt. Szerdán a nagy tanács elé mentünk el gondolatban. Itt láttuk a vallási vezetők szívének romlottságát, mindent csak azért, hogy Jézust el lehessen ítélni, semmi sem drága, a hamis tanúzás sem drága, illetve láthattuk az őrök kegyetlenségét, akik ütögették és megbotozták Jézust. Tegnap pedig Péterrel találkoztunk, aki korábban nagy fogadalmakat tett, bátornak bizonyult, de amikor megvallatták és elmondták, hogy láttunk téged Jézussal, hozzátartozol, akkor háromszor is megtagadta az Urat. A szenvedés útján elértünk a mai napon Pilátushoz, a római helytartóhoz. Hát először néhány szót mondjunk el arról, hogy ki volt ez az ember. A római birodalom nagyon sok országhoz hasonlóan Izraelt is meghódította. Tekintettel azonban arra, hogy ez a hódítás viszonylag a közelmúltban történt, és a zsidók amúgy is szabadság szerető nép, egyik összeesküvés a másikat, egyik zavargás a másikat, egyik lázadás a másikat érte, úgymond forró volt a talaj, és ilyenkor a római közigazgatás nem egy egyszerű helytartót, úgymond prokonzult rendelt ki az ilyen országokba, hanem egy olyan embert, akinek a politikai tapasztalataim túl vannak harci tapasztalatai is, őt proprétornak nevezték a közhivatal nyelvén. És ez a vezető volt Poncius Pilátus. Róla tudni kell, hogy egyrészt nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett, a császár Tiberius testőrparancsnoka Sejanus volt az, aki közben járt az érdekében, ez egy igen nagyhatalmú ember volt abban az időben, és elmondható, hogy Pilátusnak a személyes képességei is nagyon meggyőzőek voltak. Tehát rendelkezett azokkal a jogi ismeretekkel, amire mint helytartónak szüksége volt, és hát ma így mondanánk, hogy puskaport is szagolt már, hát abban az időben ugye puskapor még nem volt, de bőséggel rendelkezett harci tapasztalattal, illetve a katonák irányításának a tapasztalatával. Hát így előjáróban még annyit hadd mondjak el, hogy Jézus sokat szenvedett ez alatt a találkozás alatt, mind lelkileg, mind testileg. Összefoglaló módon azt lehet mondani, hogy Jézusnak a lelki szenvedése itt a helytartóságon abban állt, hogy látott egy embert, aki az Isten képére lett teremtve, aki ebből következően lelkileg gyönyörű is lehetett volna, de ez az ember lelkileg egy roncs volt. Eltorzult képmás. Pár évvel ezelőtt hallottunk egy katasztrófáról, Párizsban a Notre Dame leégett. Ez a kép jutott eszembe, hogy Jézus valami ilyesmit élhetett át, hogy mi is láttuk a Notre Dame-ot szépen, úgymond újjáépített szép állapotában, és láttuk mellette a leégett épületet. Hát Jézus is, amikor Pilátusra nézett, akkor tudta, hogy milyen lehetne, és látta a valóságot, hogy milyen visszataszító roncs ez az ember lelkileg. A fizikai szenvedés lényege pedig abban áll, hogy az Isten által adott testnek az épsége megrontatik. Ez már a nagy tanács ülésén úgy, ahogy elkezdődött, hiszen a templom őrök is egy kicsit megverték Jézust, de ez valóban még csak a bemelegítés volt. Jézus fizikai kínjai azok valójában a helytartóságon kezdődtek. Hát akkor bontsuk ki ezeket a szenvedéseket, kezdjük a lelki szenvedéssel. Milyen roncs embert látott maga előtt Jézus Krisztus? Először is egy olyan embert, aki ismerte az igazságot, de szemet hunyt fölötte. Pilátus nem egy naív helytartó volt. Őt nem lehetett átverni azzal, hogy oda megy a főpap, mond néhány szót, és akkor ő ezt elhiszi. Hát ő nem hitte el, hogy Jézus egy rossz ember. Neki ennek utána kell járnia. És amikor utána járt személyesen is, akkor arra a meggyőződésre jutott, hogy Jézus ártatlan. Ezt olvassuk, tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Hát elkezdődött a beszélgetés, ott volt Pilátus, ott volt Jézus, és a körükben ott voltak a vallási vezetők is. Hát abból, amit ezek az emberek mondtak, és ahogy mondták, Pilátus számára tökéletesen nyilvánvalóvá vált, hogy itt egy koncepciós perről van szó. Itt valaki el akarja pusztítani a másikat, és biztos, hogy nem az az ok áll a háttérben, amit egyébként mondanak. Ez még csak egy sejtés volt, egy nagyon erős sejtés Pilátus részéről. Később, amikor a nép is Jézus megfeszítését követelte, akkor pedig a néptől kérdezte, de mi rosszat tett? Tehát Pilátus meg volt győződve arról, hogy Jézusnak semmiféle köztörvényes bűne nincs, ő csak azt sejtette, hogy valami más lehet a háttérben. Ugyanakkor ismerte az igazságot, de nem fogadta el. Nem szerette annyira az igazságot, hogy kiálljon mellette, és annak megfelelő döntést hozzon. És ez már önmagában mutatja az ő lelkének úgymond lepusztult állapotát, hogy tökéletesen tisztában van a dolgokkal, mégis azzal ellentétes irányú döntést hoz. Mi az, amit még látunk Pilátus lelkével kapcsolatban? Azt látjuk, hogy meghallotta a figyelmeztetést, de nem figyelt rá oda. Egy viszonylag rövid mondattal van mindez összefoglalva. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Abban az időben nem csak a zsidók, hanem valamennyi közel-keleti nép úgy tekintett az álmokra, mint ami Isten üzenetét közvetíti feléjük. És amikor ez a feleség, aki egyébként megszokta, hogy ne szóljon bele a férjének a dolgaiba, mert ez abban az időben így működött, hogy az asszonynak nagyjából Hallgas volt a neve, pláne hogyha egy ilyen nagyúrnak volt a felesége, mint Pilátus, ez az asszony mégis ott a bírói székben felkeresteti Pilátust egy üzenettel, és elmondja neki, hogy álmot láttam, és hagyd békén ezt az embert. Hát azért tette meg mindezt, mert meg volt győződve róla, hogy ez egy Istentől származó üzenet. És biztos vagyok benne, hogy ezt Pilátus is belátta. Hát, hogyha a felesége így szól, ilyen erőteljesen még itt is üzen neki, akkor ebben kell lennie valaminek. De megint csak azt látjuk, hogy hiába a figyelmeztetés, Pilátus nem fogadta meg a figyelmeztetést. Még csak arról sem olvasunk, hogy visszaüzent volna valamit a feleségének, hogy hát szerintem ez nem így van, vagy lehet, hogy így van, elgondolkodom rajta, majd figyelembe veszem, amit mondtál. Nem. Pilátus egy szót sem mondott. Nem vette figyelembe a figyelmeztetést. A harmadik, ami kiderül róla, az ő lelki állapotából, hogy Pilátus bálványozta a sikert. Ez nem ritka, ma sem, abban az időben és különösen ilyen magas rangban ez a legtermészetesebb dolog. Ezt olvassuk. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Mit látunk ebből? Egy helytartónak a karrierjét az segítette elő, hogyha a provincia, ami fölött ő uralkodott, békés, és fizetik az emberek az adót. És hogyha ő ezt a békét el tudja érni, és az adófizetést el tudja érni, akkor előbb-utóbb a császár majd megjutalmazza őt. Próbált eredendően tenni mindent a legjobb belátása szerint, de amikor eljött ez a pont, hogy mintha a zavargás felütné a fejét, akkor abban a pillanatban azt mondta Pilátus, hogy visszavonulót fújok, nem akarom, hogy zavargás legyen, nem akarom, hogy a császárnak a fülébe jusson mindez, mert akkor mit fog majd rólam gondolni? Én azt szeretném, hogy az jusson a fülébe, hogy itt nincs semmi baj, hogy itt minden rendesen működik. Tehát Pilátus egy karrierista ember volt. Azt is megtudjuk róla negyedjére, hogy Pilátus egy olyan ember volt, aki egyébként remegett az életéért. Hasonlóan, mint Péter, amikor megvádolták azzal, hogy Jézus tanítványa. Egy másik evangéliumban, a János evangéliumában olvassuk a következő beszélgetést. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Ez a kifejezés, hogy a császár barátja, ez nem egy ilyen óvodás vagy kisiskolás jellegű dolog, hogy nem leszel a barátom többi. Ez egy cím volt. Olyan, mint a régi magyar időkben, hogy valaki báró vagy gróf. Ez egy kitüntető cím volt, amit el lehetett nyerni valamilyen nagy szolgálatért cserébe. És Pilátus elnyerte ezt a címet. Ez nagy kiváltságokkal járt. Na most, ha valaki elveszíti ezt a címet, az rosszabbul jár, mintha soha nem is nyerte volna meg. Mert ha valami miatt felfigyel rá a császár, hogy te mégsem érdemled meg a császár barátja címet, az valószínűleg nem egyszerű lefokozással jár, hanem annál súlyosabb büntetéssel. Börtönnel, esetleg halálbüntetéssel. És amikor Pilátus meghallotta a főpap szavait, akkor rögtön érzékelte a benne rejlő zsarolást, fenyegetést. Ha te szabadon engeded Jézust, akkor mi teszünk róla, hogy a császár mindenről értesüljön, és te magad kegyvesztett legyél. És azt látjuk, hogy Pilátus számára ez egy nagyon meggyőző érv volt, mert mindenki máshoz hasonlóan ő is féltette az életét. Hát mit látunk még erről, ezzel az emberrel kapcsolatban, milyen lelki állapotban volt? Nem vállalta a felelősséget a döntéseiért. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott a sokasság előtt, megmosta a kezét, és így szólt, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Kivégzési parancsot egyedül a helytartó adhatott. Erre a zsidóknak a maguk úgymond önkormányzatiságában nem volt joguk. És a rómaiak közül is egyedül neki volt erre joga. Pontosan tudta, hogy ezt a döntést fogja meghozni. És mivel tudta, hogy ez egy helytelen, igazságtalan döntés, a lelki ismerete jelzett. Már előre jelzett. Egyébként, amikor valakinek a lelki ismerete nem utólag jelez, hanem már előre is, az mindig arra utal, hogy ott valami nagyon nagy disznóság készül, és ezzel Pilátus tökéletesen tisztában volt. Mardosta őt a lelki ismeret. Az, hogy hozott egy tál vizet, vagy hozatott egy tál vizet, és megmosta a kezét, az nem vette le róla a felelősséget. Ez csak arról árulkodik, hogy neki ez a felelősség sok, és szabadulni szeretne tőle. Nem akarja vállalni Jézus halálának a terhét. Ismerős ez, amikor az ember nem vállalja a felelősséget, már az Éden kertjében is, amikor Isten megkérdezte Ádámtól, hogy hogy is vannak ezek a dolgok, akkor mit mondott Ádám? Az asszony, akit te adtál mellém. Tehát az asszony a hibás, meg te vagy a hibás, hogy ezt az asszonyt adtad mellém. Kezdődik a felelősség hárítása, és Pilátus ugyanebben a sorban áll. És végezetül még egy dolog, amit látunk Pilátus lelki életével kapcsolatban, hogy nem állt tőle távol, sőt, örömét lelte a brutalitásban. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Az egyik fordítás ostorozásról, a másik korbácsolásról beszél. Nem azért van ez, mert az egyik fordító ügyesebb, mint a másik, hanem azért, mert az itt szereplő szót lehet így is, úgy is fordítani. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Ugye az ostor az egy bot végére erősített bőrszíj, és azzal verték az elítéltnek a hátát. A korbács annyiban különbözik ettől, hogy ebbe a bőrszíjba még valamit bele is vartak, erősítettek. Sokszor ilyen kis gömbölyű fémdarabkákat, de előfordult, hogy ezek a fémdarabkák élesek vagy hegyesek voltak. Esetleg a három egyszerre, mindenféle belevarva. Akármelyik is, ez egy nagyon kegyetlen büntetőeszköz volt. És a lényeg az ebben a történetben, hogy teljesen fölösleges volt. Tehát ha Pilátus elhatározta, hogy végül elítéli Jézust, mert muszáj neki elítélnie, akkor miért nem volt elég azt mondani, hogy vigyétek ki a keresztre? Miért mondta azt, hogy de még előtte jól verjétek is el? Teljesen fölösleges volt. És ez mutatja az ő lelkének a romlottságát. Tehát itt áll előttünk Pilátus, akiről néha olyan jó indulattal szoktunk beszélni, ugye mondjuk, hogy úgy kerül oda, mint Pilátus a krédóba, mint egy véletlenül, mint aki csak úgy belesodródott a dolgokba, de egyébként egy jó ember. Hát Pilátus egyáltalán nem volt jó ember. A lelki állapotáról azt látjuk, hogy ismerte az igazságot, de szemet hunyt fölötte, hallotta a figyelmeztetést, de becsukta a fülét, bálványozta a sikert, remegett az életéért, eltolta magától a felelősséget, és örömét lelte a brutalitásban. Az Isten képére teremtett ember ennyire tönkrement. És Jézus önmagában, hogy ezt ilyen pőrén kellett látnia, ennek a megnyilatkozását, ez már lelkileg komoly kint jelentett számára. Sőt, azt kell mondjam, hogy amikor Jézus Pilátusra tekintett, akkor nem csak az ő lelkének a romlottságát látta, hanem mindannyiunk lelkének a romlottságát. Mert lehet, hogy nem mi voltunk ott, de a mi lelkünk nincs jobb állapotban. Mi is olyanok vagyunk, mint a leégett Notre Dame. Ha valaki ránk néz, akkor tudja, hogy valaha mik voltunk, vagy mik lehettünk, de most már csak az látszik, hogy valami visszataszító, ami elől az ember legszívesebben elkapná a tekintetét. Hát ez jelentette Jézus lelki szenvedését ott a helytartóságon. Nézzük a testi szenvedését. Hát ha csak egyet vernek valakinek a hátára, ostorral, még csak nem is korbáccsal, hát már az iszonyú kín, ami valószínűleg hónapokig megmarad, és nem is biztos, hogy teljesen elmúlik a nyoma. De Jézust nem egyszer ostorozták meg, nem olvassuk a számot, hogy pontosan hányszor, de a kornak a szokása szerint, ha idáig jutott egy helytartó, akkor általában 40-et vertek az ember hátára. Ostorral, korbáccsal. Figyelembe véve, hogy egyik-másik keresztre feszített, elítélt 12 napot is szenvedett a kereszten, mielőtt kilehelte volna a lelkét, Jézus azonban mindössze 6 óra alatt meghalt. Nagyon valószínű, hogy ő már az ostorozás alatt akkora fájdalmakat, akkora sérüléseket szenvedett, hogy az már önmagában halálos volt. A keresztre feszítés csak felgyorsította a haldoklásnak ezt a folyamatát. Tehát Jézus fizikailag is rettenetesen sokat szenvedett már ott a helytartóságon. Hát ha ezt így végig gondoljuk, ezt a jelenetet, ami 1-2 óra alatt zajlott le ott péntek reggel a helytartóság épületén, akkor az ember felteszi magának a kérdést, ugyanazt a kérdést újra és újra, hogy miért? Jézus, te miért vállaltad ezt az egészet? Megtehetted volna, hogy nem vállalod. El sem jössz erre a földre. Vagy ha eljössz és nagyon megunod, akkor mondhattad volna azt, hogy na most már hagyjatok békén, újra megmutatom az én mennyei hatalmamat, a katonák kezében ott ragad a korbács, nem történik semmi, a főpapok elhallgatnak, Pilátus szabadon enged. Megtehette volna? Persze, hogy megtehette volna. És mégsem tette. Úgy döntött, hogy kiállja ezt a kint, miért? Hát azért, amiről már a bevezetőben szóltam, azért, mert szeret bennünket. És egészen konkrétan azért, hogy megváltson bennünket. Nagyon érdekes, hogy Isten a maga bölcsességében hogyan rendezi a körülményeket. Azt látjuk, hogy még itt a helytartóságon töltött idő is, azok az események, azok a szavak, amik történtek és elhangzottak, még azok is a megváltásra irányítják a figyelmünket. Az egyik ilyen jelenség a népnek a felkiáltása, ami a megváltás üzenetét hordozza. Mit kiáltott a nép? Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Hát amikor ezt mondták, akkor mire gondoltak? Semmi jóra, amúgy. Ők maguk arra gondoltak, hogy ha Pilátus nem, akkor majd mi vállaljuk a felelősséget Jézus haláláért. Ha jön a császár és számon kér bennünket, megmondjuk neki, hogy ez az ember bűnös volt. Megvizsgáltuk, bűnösnek találtuk, vállaljuk ezért a felelősséget. De még ha Isten vonna minket felelősségre, akkor is ezt tennénk. Akkor is büszkén odaállnánk elé, és elmondanánk, hogy ez egy istenkáromló ember volt, megérdemelte a halált. Tehát ezt jelentette az ő számukra, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. A Biblia azonban nem csak arról beszél, hogy a vérnek az elfolyása halált eredményez, hanem arról is, hogy a vér megtisztít a bűntől. Az Ószövetségnek az áldozatai végig erről beszéltek. Ha valaki bűnt követett el, elvitte az áldozatát a főpaphoz, a főpap feláldozta, és úgymond ennek az áldozatnak a vére megtisztította a bűnbánó embert annak bűneitől. Jézusnek a vére is tisztít. Ő azért halt meg a kereszten, hogy azok, akik a vérét akarták, megtisztuljanak bűneiktől, és bocsánatot nyerjenek. De ebben a történetben van még egy fontos részlet, Barabás szabadulása. Barabás szabadulása a megváltásnak egy példája. Miért hozatta őt elő Pilátus? Azért, hogy választás elé állítsa a népet. Egyik oldalon Jézus, akiről persze mondanak kígyót, békát, mert irigyek rá, de alapvetően egy bűntelen ember, és a másik oldalon azt olvassuk, hogy egy nevezetes foglyuk volt, magyarul nem tyúklopásért zárták börtönbe, hanem valószínűleg ez egy nevezetes rablógyilkos volt. esetleg egy szikárius, aki azzal szerzett magának hírnevet, hogy sok-sok római katonát lesből megölt. Nem tudjuk. De a nevezetes fogoly az biztos, hogy arra utal, hogy itt egy kemény bűnözőről van szó. Egy visszataszító emberről. És Pilátus odaállította mindkettőt, hogy hát akkor válasszatok. Lehet, hogy haragszotok Jézusra, de hogyha Barabással van összehasonlítva, akkor talán majd meglágyul a szívetek. Hát nem lágyult meg. A főpapokésem, meg a népésem. De mi, akik ezt a történetet nem csak alulnézetből látjuk, nem csupán azt vizsgáljuk, hogy emberek hogyan ügyeskedtek és mit akartak elérni, hanem fölülnézetből is vizsgáljuk, pontosan tudjuk, hogy itt többről van szó. Jézus, az Atya fia elmegy a keresztre, és kiszabadul Barabás, akinek a neve ugyanezt jelenti, az Atya fia. És ez számunkra üzenet, hogy Jézus által mi is szabadokká, az Isten gyermekeivé válhatunk. Hát itt áll előttünk a helytartóságnak minden történése. Most már tisztán látjuk Jézus lelki és fizikai szenvedéseit. Hát táplálkozzunk azzal, hogy mindezt ő szeretetből vállalta, és mindaz, amit vállalt, célhoz ért azzal, hogy ő a kereszten feláldozta önmagát értünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem futamodtál meg, önként vállaltad és végig kitartottál azon az úton, amit vállaltál. Köszönjük, Urunk, hogy megtörtént a megváltás, és mi már a tiéd lehetünk. Nagyon kérünk, segíts szembenézni önmagunkkal, hogy Pilátusnak a példáján is ellenőrizhessük, milyen lelki állapotban vagyunk, hogy az az Istenkép, amely egykor ragyogott rajtunk, az most milyen módon van megtörve és bepiszkolva. Urunk, mi is látjuk, hogy szükségünk van a megváltásra, szükségünk van a megtisztulásra. Kérünk, Urunk, hogy ezt a tisztogatást végezd bennünk napról napra. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.